5 perc, úgyhogy határozatképesek vagyunk, úgyhogy szeretettel köszöntöm valamennyi bizottsági tagot, kedves vendégeinket, és ezzel megnyitnám a pénzügyi és ellenőrző bizottság mai ülését. Igen. Hát első dolgom az, hogy hát a legutóbbi bizottságülésen egyik tagunktól elbúcsúztunk. Ennek eredményeképpen most egy új taggal gazdagodtunk, úgyhogy új tagunkat, Mészáros Orsolyát szeretettel köszöntöm. Itt nálunk eddig az volt a gyakorlat, hogy aki így újonnan belépett, vagy amikor kezdődött.
Köszönöm szépen. Eddig az volt a gyakorlat, hogy mindenki bemutatkozott. Hát most az ön kedvére nem fog mindenki újra bemutatkozni, de azt a szívességet megtenné nekünk, hogy magát bemutatja, hogy a többiek mégis megismerjenek önről valamit, akkor ha eltérve a bizottsági napi rendünktől, hogyha egyetértnek a kedves tagok, akkor azt előtte tegyük meg. Parancsoljon.
Ez szokott lenni, és ez mindig működik.
És könyvelőként végeztem, és 10 éve dolgozom gazdasági osztályon. A munkám kiterjed a pénztárosi feladatoktól kezdve a könyvelésen át egészen a havizárási feladatokig. Ezen kívül az ehhez szükséges nyilvántartásokat vezetem, illetve leltárosként is funkcionálok a munkahelyemen. 39 éves vagyok. Szerintem egy nagyjából ennyit.
Köszönjük szépen. Ha bárkinek kérdése van, akkor tegye föl. Úgy látom, hogy nincs. Köszönjük az információt. Sajnálom, hogy most van először, de remélem megkapta az anyagot. Hiszen most el fogjuk fogadni a napirendünket, kiküldött napirend szerint. Ugye az egyes napirendi pontunk lenne a 2020. évi ellenőrzési terv 2-es számú módosítása, a másik pedig a rendelet módosítása költségvetésről, ha egyszerűen fogalmazok, a költségvetési rendelet módosítása, és a harmadik az egyebek lenne. Aki egyetért ezzel a kiküldött napirenddel, azt kérem szavazzon a napirendről. Az is, aki nem ért egyet. Kérem, indítsuk a szavazást. Kilencen vagyunk, és 9 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Köszönöm szépen, hát akkor kezdenénk az első napirendi ponttal. Ezzel próbáltam viccelődni, hogy ez a belső ellenőrzési terv módosítása. Ez például ez egy illeszkedő feladat lenne. Ha megkérhetem, főpolgármester helyettes urat, hogy egy-két szóval ismertessem, hogy mindenkinek volt-e ideje és módja az anyagot végigolvasni. Egyszerűsítsük az életet egy rövid összefoglalóval, ha megkérhetem.
Köszönöm szépen. Az ellenőrzési terv módosítására legfőképpen amiatt kerül sor, mert hogy a pandémia miatt azt gondoltuk, hogy vannak olyan ellenőrzések, amelyeket nemhogy halasztani lehet, hanem ebben az esetben inkább halasztani is kell. Így a BMSKI, valamint a Komar Erede idős otthonának az ellenőrzését azt a remélhetőleg hamarosan bekövetkező járvány utáni időszakra tettük át. Egyébként azért a Komar Erede és a BMSKI esetében is folyamatos kormányhivatali ellenőrzések folytak. Nem találtak ott egyébként problémát, tehát ez egy jó ír ebből a szempontból. Nyilván a mi belső ellenőrzésünk az nem feltétlenül szociális szakmai szempontok szerint vizsgálja majd őket, tehát ezeket az ellenőrzésekre sort kerítünk. Ezen kívül nyilván ismert, hogy a Szabadtér Színház szétválasztásra került, így a szétválasztást követően van értelme a kulturális társaságok esetében az ő ellenőrzésükre. Ezen kívül a adófőosztálynak, ott is a pandémia miatt történő adófőosztály ellenőrzésnek a pandémia miatt történő átemelésére teszünk javaslatot ebben az előterjesztésben, illetve bekerült két vizsgálat a Víg Színház felügyelőbizottságában jelzett problémák, valamint a FÁNK banki tételes dokumentációjának szabályszerűségi ellenőrzése az ellenőrzési tervbe, ezeket főjegyző rendelte el az év során. Ezekkel a módosításokkal szeretnénk kérni az ellenőrzési tervnek a módosítását. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, főpolgármester helyettes úr. Tisztelt tagokat megkérném, hogy Kovács Péter már jelezte is hozzászólási készségét. Parancsoljon, polgármester úr.
Köszönöm szépen, igazából kérdésem van, azt szeretném megkérdezni, hogy jól emlékszem arra, hogy a belső ellenőrzés az nem az adott folyamatokat vizsgálja, hanem egy évvel vagy több évvel visszamenőlegesen vizsgál folyamatokat és azok szabályszerűségeit, tehát így a szétválással érintett intézménynél talán mégiscsak észszerű lenne a múltat is, mielőtt ugye a szétválás megtörténik, ellenőrizni. Köszönöm.
Köszönöm. Főpolgármester helyettes úr.
Nyilván a vizsgálat nem marul, de ezt is jelezzük, hogy ezt 21-ben le fogjuk folytatni a dolgot. Egyébként igaza van, nyilván a múltbeli folyamatokra vonatkozik a vizsgálat, de most a szétválasztással kapcsolatban volt az elsődleges, hiszen ezt a színház megállapodásban vállaltuk, hogy ezt határidőre végrehajtjuk. Ez mind a kormánynak, mind a mi érdekünk is volt. Az ellenőrzés nem szűnik meg, csak időben arrébb kerül.
További kérdés, megjegyzés. Ha nem, akkor én csatlakoznék ez a kérdéshez, tehát azt a részét én megértem, hogy illetve nem is értem, hát visszamenőleg ez a vizsgálat szerintem teljes mértékben indokolt és szétszerű lett. Azt viszont nagyon nem értem, hogy jövőre mi a fenét vizsgálnánk. Ha igen, már melyiket? Mert ugye szétváltunk, két cég lesz, melyiket akarjuk vizsgálni? Ez ebből nem derül ki. Tehát a kamarai út meg a szociális intézményeknek, hogy az ember ambivalens megy föl, igen, csak szükség lenne valamilyen vizsgálatra, másfél meg teljesen érthető, hogy nem akarjuk őket terhelni további feladatokkal, tehát itt az ember ambivalens és egyet tud érteni. Itt egy, tényleg én magam is rákérdeznék a Szabadtér Színháznál most, ha most nem ellenőrzünk, akkor mikor és mit?
Ugye ezek az intézmény, ez nem szűnik meg, és ahogy polgármester úr helyesen mondta, a múltbeli folyamatokat is vizsgáljuk ebben a dologban, hogy a jelenre és a jövőre tudjunk javaslatokat tenni. Tehát maga a non-profit Kft. Nem szűnt meg, szétvált. Ebben az esetben a 21-es ellenőrzési tervnél nyilván lehetőség van akár a szétválásnak a folyamatát ellenőrizni, akár lehetőség van a 19-ig vagy 10-20 nyaráig bekövetkezett folyamatokat, a még egyben lévő cég esetében vizsgálni. Ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy a pandémia az nem csak a vizsgáltakat, hanem vizsgálókat is megnehezítette. Tehát azzal, hogy a home office rendeltünk el a belső ellenőrzésnél is tavasztal, azért az nyilván megnehezítette a helyszín ellenőrzőségnek a számát. Ebben kérünk egy kis belátást, és nyilván ezeket, ahogy jeleztük, a vizsgálatok nem maradnak el, hanem átkerülnek 21-re.
Köszönöm, én még egyszer megjegyezem, a Szabadtér Színház az megvilágításra szól. Ha az az indok, hogy túlterhelt vagy a belső ellenőrzés a pandémia miatt nem tud olyan ütemben dolgozni, ahogy egyébként kellene, ami egyébként egy érthető indok, hogy egyetértek a halasztással, de ha jövőre mondjuk esetleg a régi Szabadtér Színházat vizsgáljuk, amelyikből azt hiszem az akkori ügyvezető már távozni fog, mert ő az új szervezeti egységbe fog tartozni, ha jól emlékszem, már most is. Tehát következésképpen azt vizsgálnia valamikor, akkor most lenne célszerű. De mindegy, én ezen átugrom. Én megállnék annál a pontnál, hogy idén nem vizsgáljuk. Ugyanakkor lenne egy kérdésem. Itt a szállatkert szerepel teljes jogos joggal, hogy ugye nem értem pontosan, hogy mi a banki tételek dokumentációjának szabályszerűségi ellenőrzése. Lehetséges, hogy azzal van összefüggésben, és ezen a kérdésen, hogy volt a bizottságunknak egy határozata épp az állatkerttel kapcsolatban, egy vizsgálat, aminek most hirtelen nem is tudom, mert ennek kapcsán jutott csak eszembe, talán lejárt a határide, hogy ez összefügg esetleg ezzel a vizsgálattal?
Szerintem a Költségvetési Bizottságban tárgyaltunk erről, majd ezt követően személyváltozás történt az intézményben. Szerintem így volt időrendek, de most ezt rögtönzök egy kicsit ebből a szempontból, de én körülbelül így emlékszem. A dologban a banki tételek dokumentációjának szabályszerűségi ellenőrzés egy menet közben felmerült probléma volt, és ebben szerintem, hogy itt van az ellenőrzési bizottság, igen, akkor szerintem kérjük meg a kollégákat, hogy ennek a részleteit el tudják mondani. Ezt egy menet közben a főjegyző elrendelés alapján indult vizsgálat, őszintén nem tudom fejbe, hogy most ez véglegesen lezárult-e, vagy még a vizsgálati szakaszban vagyunk.
Másodpercűen megkérdezném polgármester úr ehhez, tehát most kérdezni, akkor inkább kérdez előtte, hogy szólj hozzá, mielőtt megadjuk fel a szervezet úrnak a szót.
Köszönöm szépen, igen, ha jól emlékszem, akkor a Költségvetési Bizottságnak volt egy döntése arról, hogy vizsgálni kell a
állatkertnek a dolgait, és talán ennek tényleg volt egy határideje. Ettől függetlenül ugye volt egy főpolgármester által elrendelt vizsgálata, jól emlékszem, és talán annak a vizsgálatnak van is eredménye, csak nem tudom, hogy ez a kettő összefügg-e, illetve hogy akkor ezt a határozatot visszajelentettük-e már. Köszönöm szépen.
Köszönöm, és akkor...
Akkor az elsőre.
Ja, parancsolj.
A polgármester úrnak arra kérdésére, hogy a fánk vizsgálat, amit főpolgármester úr rendelt el, ugye ezt... Ja, nem volt kérdés, bocsánat.
Jó,
ja. Ja, oké, oké, akkor
félre. Már kérdés az, hogy ez összefüggő az alatt a bizottságtér.
Akkor bocsánat.
Igen. Főosztályvezető, parancsolj.
Igen, köszönöm szépen. Tisztelt bizottság, a konkrét vizsgálat, ami bekerült a, vagy be fog kerülni a ellenőrzési tervünkbe, az a 2020. január-február-március havi banki tételeknek a szabályszerűségét volt hivatott megvizsgálni. Ennek egy technikai jellegű vizsgálat volt, tehát hogy betartják-e ebben az esetben azokat az előírásokat, amiket a számviteli törvény előír. Ez teljesen független a másik vizsgálattól, ami a fánknak a teljes vizsgálata volt, az átfogó vizsgálata, az is lezárult, ez is lezárult, és volt egy tanácsadó jellegű tevékenységünk is még, az is lezárult. Tehát tulajdonképpen mind a három a fánkot célozta, de külön-külön témákkal foglalkozott. Valamit még mondjak?
Egyenlőre köszönjük szépen, polgármesternek újra megadnám a szót.
Lehet, hogy akkor én emlékszem rosszul, de én úgy emlékszem, hogy a bizottságnak volt egy külön határozata, hogy egy külön vizsgálatot rendel el, és annak talán volt határideje. Szerintem nem a pénzügyi ellenőrző bizottságnak, hanem a költségvetési bizottságnak volt ilyen határozata, de én kérném, hogy akkor majd ennek járjunk utána, hogy azzal mi van. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, valahogy Kovács úrral egy sófajárat adjunk, pont ugye ez a kérdés, ami engem is foglalkoztat, hogy volt, én tévedtem ezek szerint, mert lehet, hogy nem a mi bizottságunk, hanem az utánulő költségvetési bizottság döntése volt, de ott világos és egyértelmű kérdések merültek föl, és arra egy határidő volt. Szeretném kérni, főjegyző, nincs itt akkor, ja itt van, hogy segítsen minket abban, hogy nézze meg, hogy ez a határidő mi volt, és a megfelelő és érintett bizottságot tájékoztassák ennek a vizsgálatnak az eredményéről. Emlékeim szerint ez azzal a kérdéssel függött össze, hogy az ő költségvetésükben olyan tételek szerepeltek, amik nem voltak igazán érthetőek. Egész, mindegy, nem részletezem, biztos emlékszik rá, főjegyző úr, főpolgármester helyettes úr, és úgy tűnik nekem a most elhangzottak alapján, hogy ezek a különböző vizsgálatok erre a tételre nem tértek ki. Végül szívesen szót adtam volna. Köszönöm szépen, akkor ha nincs több hozzászólás kérdés, akkor maradjunk annyiba, hogy kérném, hogy akkor, ha nem is itt, hanem a Költségvetési Bizottságnál térünk vissza erre a úgy egyébként parciális kérdésre, de éppen egy ellenőrzési típusú kérdésre. Ha nincs több hozzászólás, akkor én... Azt javaslom, hogy szavazzunk. A határozat ugye az, hogy az anyagot méltónak tartjuk-e a közgyűlési tárgyalásra. Kérem, szavazzunk. Igen, most már 10 vagyunk, 11 hangú szavazattal támogatja a bizottság a közgyűlés előtti tárgyalás. Köszönöm szépen. Átérnénk a második napi rendi pontunkra, ugye ez a költségvetés módosításnak egyszerűsítem, ha nem sértek meg senkit. Főpolgármester helyettes úr.
Köszönöm szépen. Erről néhány szót bővebben mondanék, hiszen miért van szükség október végén egy költségvetés módosításra, de ilyen mértékben nyilván tehetnénk fel a kérdést, bár azt gondolom, hogy sok települési önkormányzat körülbelül hasztamunkát végzi el mostanában, hiszen a pandémia, a gazdasági válság és a kormányzati megszorítások azok olyan lyukat ütöttek a költségvetéseken, és nyilván innentől kezdve lehet közöttünk egy hitvita, hogy ennek mekkora a százalékos mértéke, és nem is akarok ebbe feltétlenül belemenni ennél a napirendnél. Tehát, hogy ez a három tétel egyszer olyan lyukat ütött a költségvetéseken a helyi önkormányzatoknál, települési önkormányzatoknál, amelyek intézkedéseket tettek szükségessé. láttuk, hiszen a fővárosi önkormányzat az nagymértékben kitett a iparűzési adónak, hiszen egyetlen érdemi nagy bevételi forrásunk van. Ezért minden rezdülés a gazdaságban az hatalmas károkat tud okozni. Most már ugye vannak tényszámaink, aztán az előző közgyűlésen már erről beszéltem is, hogy minden települési önkormányzatnak azzal kell számolni a fővárosban, hogy 20-21%-kal kisebb iparűzési adóbevétel lesz 20-ban, mint ami a tervekben szerepelt. Ez csak összehasonlításul az állami adóbevételek, fogyasztási adók, személyi jövedelemadók, illetve a gazdasági társaságok adóbevétele 1-8 hónapban 7,6%-kal csökkent, tehát az a kettő közötti arány itt tevődik ki. Nyilván van egy másik tétel, az maga közvetlenül a pandémia. A fővárosi tömegközlekedésben jelentősen visszaestek a jegyárbevételek. Ez a jelentősen visszaestek, ez most nem egy ilyen felszólalói túlzás a dologban, tényleg most is azt látjuk, hogy heti 500 000 forintos kiesés van a év per év alapon, tehát heti év per év alapon a rendszerből. Ezt valamilyen mértékben pótolnunk kell. Egyébként a hosszú táv szempontjából, vagy hogyha ennyit megengednek, hogy ne csak feltétlenül közvetlenül a költségvetésről beszéljek, hihetetlenül látszik pont a tömegközlekedés kapcsán, hogy mennyire átalakul körülöttünk az élet. Miközben a közútnak a számai azt mutatják, hogy az autóforgalom nulla vagy inkább csökkent, ezek egyébként minden viszonylatban jól látszik. A dolgozói bérleteladásunk azok továbbra is 20-25%-kal alacsonyabb, mint tavaly évben volt. És nyilván most lehetne azt mondani, hogy akkor blitzelők száma nőtt, nyilván nem nőtt, tehát nem akarom ezt állítani, mert semmilyen empirikus tény ezt nem támasztja alá. Valójában az van, hogyha most sötétben valaki végigmegy például a Váci úton, akkor látja, hogy az irodaházak fél ötkor sötétek. És azért sötétek, mert hogy egyszerűen oly mértékű home office van budapesti munkaerőpiacon, ami nagyon jelentős tömegeket távol tart a munkahelyektől. Ezért egyébként ez egy izgalmas időszak abban a szempontból, hogy hogyan fog megváltozni egy nagyvárosnak a gazdasági szerkezete. Abban a szempontból fájóbb, hogy azt látjuk, hogy ez bevételi szempontból ez problémákat okoz. Tehát 17 milliárd forinttal bővítenünk kell, többet pénzt kell adnunk a jegyárbevételek kiesését a fővárosi tömegközlekedésnek, hogy likviditási alapon rendben legyen. Az iparűzési adóbevételből, ahogy mondtam, 20-21% hiányzik, ez 35,1 milliárdos kiesést jelent. Itt zárójában megjegyzem, a 21-es tervezés során én a nominál változatlanba számolok 21-re, tehát nem fog nőni az iparűzési adóbevétel, hogyha erről látom, polgármester összevonta a szemüldékét, szívesen beszélek erről, hogy...
Szerintem, ha szabad javasolni, nem most, hanem majd, amikor elérünk.
Eltekintettem a polgármester mimikáján, láttam, hogy ez témát... Mert a fővárosi állat és növénykertnél látjuk azt, hogy 500 000 forinttal ki kell segíteni, mert ott akkora volt egy jegyárbevétel csökkentés, hogy ott egy teljes zárás volt tavasszal, és utána, és volt azért egy fenntartási költség. Láthatólag osztalékbevételeket kellett nyilvánvalóan elengedni, illetve ott felsoroltuk, hogy ez az 56,6 milliárd miből tevődik össze. Miből tudjuk ezt egyensúlyba hozni, hiszen valójában erről szól ez a előterjesztés. Az egyensúlyba tudjuk hozni, 30 milliárd forint értékben törlünk feladatokat az idei költségvetésből. Ezek olyan tételek, amelyek mögött nincsen kötelezettségvállalás, nincsen olyan előre eldöntött feladat, ami ezt lehetetlenné teszik. Ugye nagyon nagy rész ennek, kétharmada azok keretjellegűek. Az egyik az általános tartalék szinte teljes elvonását jelenti, a másik tétel pedig egy úgynevezett kormány-főváros közötti együttműködés önrésze. Ezt arra tettük félre, hogy az FKT vagy bármilyen keretrendszerben meg tudnánk állapodni közös programokról, akkor mi hozzá tudjunk tenni saját forrást. Nyilván ez az időszak pont ezt vitte el, 20 milliárd forintot jelentenek ezek a keretek, illetve nagyon sok apró tételből, vagy hát nem is feltétlenül apró, mert mondjuk a fejlesztési áfaelszámolási keretet átszámolták a kollégák, onnan a pandémiára való tekintetben lassabban mentek a fejlesztések, tehát onnan tudtunk elvonni forrásokat, de valóban sok apró tételből tevődik össze az a 30 milliárd forint, amit eltörlünk. Úgyhogy egy zárulást hajtottunk végre tavasszal, most pedig ezt a zárulástból a jelentős részét azt el is töröljük, tehát ebből a szempontból a likviditást egy jelleget tudjuk javítani. Átnéztük a cégeinket, a közszolgáltatási szerződéseinket, ebből is azt látjuk, hogy a pandémia és a takarékos gazdálkodás miatt egy 2,3 milliárd forintot el tudunk vonni, mert hogy ezek a megtakarításra kerültek az év során. Szintén felszoroltuk, hogy mely cégekre van szó, illetve a mellékletekben benne vannak azok a közszolgáltatási szerződések, amelyekre vonatkoznak. Jeleztem talán az augusztusi bizottsági ülésen itt, hogy nyilván elkezdtünk takarékoskodni saját magunkon is, így fejlesztési, informatikai feladatokat, dologi kiadásokat, személyi kiadásokat töröltünk el nagyságrendileg, vagy halasztottunk el nagyságrendileg 1,4 milliárd forintot jelentett, például üres álláshelyeket zároltunk, és nem engedtük betölteni őket tavasszal. De ez még mindig nem lett volna elegendő, itt az EIB-vel egy hitelkeret átstruktúrálása kapcsán még 10 milliárdot tudtunk beemelni az idei működési terhekbe, és még mindig nem lett volna elég, ezért a 13 milliárddal a későbbi évek fejlesztése és működési forrásaiba kellett előrehoznunk. Tehát tulajdonképpen a holnap után hoztuk előre a mába, ami nyilván, és ezt nem akarom egy pillanatra se sose titkolni, ez a holnap és holnap utánnak a problémáját fogja jelenteni nagyon erős mértékben, hiszen a működési költségvetés a fővárosnak 19-ben is sem úgy tudott terveződni, hogy egyensúlyban lett volna a bevétel, illetve a kiadási oldal abban a szempontból, hogy ne kelljen finanszírozási bevételeket beemelni. Nyilván a 20-as költségvetés sem itt terveződött, tehát magyarán a későbbi évek forrásait, működési forrásait kellett itt előrehoznunk. Így tudjuk most egyenlegben tartani a költségvetést. Ehhez szeretnénk kérni a közgyűlés támogatását. És hát nyilván dolgozunk a decemberre, remélhetőleg a közgyűlés előkerülő 21-es költségvetésen. Nem alakulnak ott sem jól a számok. Tehát, hogy miután az iparűzési adóbevételünk az továbbra sem rózsás ebben a helyzetben, ezért a nagyon jelentős forrásokra nem tudunk számolni a jó évben, de nem akarom azt a vitát előrehozni október végére. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, polgármester úr.
Köszönöm szépen, több kérdésem lenne, illetve egy megjegyzésem. Először is, hogy köszönöm szépen a főváros vezetésének az erőfeszítését, hogy próbálja megoldani ezt a helyzetet, nem kis munka. Bizonyára sokat dolgoznak rajta, úgyhogy csak szurkolni tudok ehhez. A kérdéseim, illetve a megjegyzés még egy, hogy örülök, hogy akkor megfogadták a tanácsomat, és végülis a főpolgármesteri hivatalba is sikerült 1 milliárd forint megtakarítást elérni. Ez nagyon helyes dolog. A kérdés az iparűzési adóval kapcsolatban, illetve az osztalékbevételekkel kapcsolatban lenne. Ugye iparűzési adóban, ha jól emlékszem, akkor ugye az előző évi árbevétel alapján kell fizetni. Tehát a 2019-es árbevétel alapján kell fizetni iparűzési adót. Ha rosszul emlékszem, akkor valószínűleg ez az oka annak, hogy 20%-a visszaesett az idei árbevétel, az viszont szerencsés, hogyha csak 20%-kal esett be a árbevétel, mondjuk a turizmus nál ugye inkább 80% az a visszaesés, akkor a többi helyen valószínűleg nem így van, de én úgy emlékszem, hogy a 19-es árbevétel alapján kell 20-ban befizetni az iparűzési adót. Az meg egy jó év volt, tehát elvileg az adó mérték az nem lehet túl rossz, amit be kéne fizetni. A kérdés az, hogy akkor miért nem történt meg a befizetés, tehát milyen arányban kérték a vállalkozók az adó elengedését, gondolom adót nem engedtek el, mert hogy azt nem lehet. Az adót átütemezték, vagy részletfizetést kértek el, tehát hogy mi okozza ezt a 20%-os kiesést, nem hinném, hogy a árbevételt, vagy iparűzési adóbevételt adó vállalkozások 20%-a csődbe ment volna, és fizetésképtelenné vált volna, tehát egy kicsit erre kérdeznék rá. Nem akartam a belső ellenőrzésnél firtatni, de azért most itt elmondom, hogy ugye volt egy ellenőrzés pont az adófőosztályon, ami elkezdődött, az március 18-án talán, ha jól emlékszem, akkor félbeszakadt. Érdemes lenne szerintem azt majd előbb-utóbb befejezni ezt az ellenőrzést, főleg, hogyha olyan válaszokat kapok, amit nem szeretnék hallani főpolgármester helyettes úrtól, hogy mondjuk adót elengedtek-e, illetve hogy mekkora részt játszik ebben a 20%-ban az a parlamenti döntés, úgy, hogy az adófeltöltést ugye azt elhalasztották, tehát ugye a jövő fél évben kell majd megkapni, tehát ennek a 20%-nak ez mekkora része, mert akkor ez a 21-es tervezéshez előre mozdítaná majd a dolgokat. Az osztalékbevételnél annyi kérdésem lenne, hogy ha jól értem, akkor az osztalékbevétel jelentős részét ugye nem kéri a fővárosi önkormányzat, tehát ebből az következik, hogy a fővárosi önkormányzat cégei nem lesznek nyereségesek, tehát nem lesz miből osztalékot fizetniük, tehát kvázi nulladon vagy veszteséggel fogják zárni majd az évet. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Hogy az iparűzési adó esetében azért vegyes, tehát ebben a 19 teljesítmény és a 20 várakozás is benne van, hiszen márciusig a 19-et kottázzák le lényegében. De májusban lett volna kisebb összegű befizetés, vagy amikor a különbözetet fizetik be, de a májust eltolt a szeptemberre a pandémia miatt az adótörvényben a parlament. Szeptemberbeli befizetéseknél látszik először a nagyon nagy különbség a kettő között. Itt azért látszik meg, hogy látják a 20-as teljesítményüket a cégek, és akkor ehhez képest fizetnek be. Nem a 19 alapján, tehát nem ennyire egyszerűen analógia, hogy csak a 19-et nézik meg. És valóban a feltöltés eltörlés az jelentős forrásokat hagyott a nagyvállalatoknál. Ugye ez 2019-ben összbudapesti szinten 40 milliárd forint került befizetésre. 20-ban, ha megmarad a feltöltés, nyilván nem került volna egy ekkora összeg befizetésre, hiszen a feltöltés az egy várakozáshoz társult, tehát ott is azért figyelembe veszik a 20-as évüket. Arra nyilvánvalóan nem tudok most adatot mondani, hogy mi lett volna, ha megmarad a feltöltés, mert ugye egy ilyen provizorikus várakozást nem tudunk csinálni a dologba. Biztos nem 40 milliárd lett volna összbudapesti szinten, tehát kerületekkel együtt az iparűzési adóbefizetés. Valóban ez a pénznek elvileg be kell jönnie a jövő májusban, május végén, illetve ennek egy részének, hiszen hogyha nem 40 milliárd jött volna be most, akkor nem fog bejönni májusban sem ez a forrás. Ugyanakkor 21-ben már nagyon erősen mindenkinél érvényesülni fog a 20-as teljesítmény a dologba. Tehát akkor már nem csak egy várakozáshoz igazítja majd a befizetését, hiszen egy vállalkozás dönthet úgy szeptemberben, hogy ő azt mondja, hogy azt látja, hogy olyan éve lesz 20-ban, ami miatt ő nem fizet be akkora adót. Ha egyébként ebben van egy kockázat számára, mert hogyha elhibázza, akkor adóbírsággal sújtható. Minden települési önkormányzat esetében megvan az arc szerint erre való joga a dologba. Fejből nem tudom, hogy mekkora mérséklési kérelmek jöttek be, vagy itt ennek van jelentősége. Mérséklési kérelmek jöttek be, ezeket talán szeptember közepéig lehetett beadni, de most ebben nem vagyok teljesen precíz biztos a napba. Ha gondolja, akkor nyilván erről tudunk kérni egy legyűjtést, talán ez holnapra, hogyha szükséges, akkor közgyűlésre el tudom mondani. Tehát azért mondom, nem ennyire egyszerű az iparűzési adónál, és ezért mondom azt, hogy ha 21-ben gazdasági növekedés lesz, akkor annak a pénzügyi hatását iparűzési adó szempontjából közösen 22-ben fogjuk látni a dologban, mert akkor így fogják igazítani hozzá a pénzügyi folyamatokat. Az osztalékbevétel kapcsán ugye ez arra vonatkozott, hogy ha a 19. évi eredménye volt jó a cégeknek, akkor ezeket az osztalékot 20-ba fizette volna be. Még igazából egyetlen nagy osztalékbefizetője a fővárosnak az a BGH. Látjuk, hogy a gyógyfürdők azok nem csak itt, hanem mindenhol szenvednek. Ugye ebben az esetben a BGH-tól nem tudtuk az osztalékbevételt elvonni, hiszen akkor szinte másnap oda kellett volna adni nekik a likviditások megsegítésére a dologba. Azt hiszem, hogy ez volt a két fő kérdése.
Kovács Péter, polgármester, további kérdés.
Igen, istemes, hogy itt filozófiai vitát nyissak, de egyetértek azzal, amit főpolgármester helyettes úr mondott, hogy ugye ha 21-ben gazdasági föllendülés van, az 22-ben fog jelentkezni. Az iparüzési adóba. Tehát ebből az következik analóg módon, hogyha 19-ben jó év volt, az 20-ban kéne, hogy jelentkezzen, mert hogy ugye akkor egy évvel később van, tehát a 20-ban a 19-es adatok alapján kellene befizetni, illetve hát ahogy mondta a főpolgármester helyettes úr, ugye, hogy akkor azért még van lehetősége a vállalkozásoknak reszkírozni. Én úgy látom akkor ezek szerint, hogy ez a reszkírozás, ez... Mert hogyha fejben nem emlékszik arra, hogy mennyi elengedés, illetve nem elengedés, hanem részletfizetési kérelem volt, akkor nyilván nem lehet jelentős. Ugye ebből az következik, hogy ugye körülbelül, amit mondott a feltöltésnek a jövő májusra történő elvitele, ha mondjuk azt mondjuk, hogy nem 40 milliárd, hanem mondjuk 30 milliárd folyik be, akkor az mondjuk nagyjából a 70 milliárd forintos összbudapesti kiesésnek körülbelül akkor fele, 45%-a, és akkor a maradék rész vonatkozhat arra, ami a reszkírozás kategóriájába tartozik, akkor ezek szerint a vállalkozások szempontjából, bár lehet, hogy én nem tudom, de majd akkor a közgyűlése utána nézek, hogy ugye a 19-es árbevétel alapján kell fizetni az adót, tehát nem kevesebb adót nem lehet fizetni, csak később lehet befizetni azt a megfelelő adót, amennyire én tudom. A osztalékbevételnél ugye arra nem kaptam választ, hogy akkor ezek szerint a főváros résztulajdonában vagy tulajdonában levő cégek, tehát vízművek, csatornázási művek, ezek akkor nem lesznek nyereségesek a 2020-as évben. Köszönöm szépen.
Hát ugye ez a költségvetési javaslat a 19-ről szól, mert ugye az annak az osztalékáról szól, az kerül be 20. évvel befizetésre. Az, hogy 20-ban mi...
Gondolom, azért nem mondjuk el, hogy ne legyenek ösztönségesek, ugye, idén.
Ugye ez egy nagy osztalékbefizető van a BGH szerintem, de most ezt így fejből mondom a dologban, de szinte biztos, hogy a nagyon más. Hát van talán a Csapi még, ami osztalékbefizető érdemben. A dologban én az iparűzési adó vitát nem lezárni akarom, de akkor szerintem térjünk vissza holnap a közgyűlésre hozzá, mert akkor én is hozok számokat, mert nyilván azt meg kell néznem, hogy egyébként lehetne nagy, őszintén szóval nagy mértékű mérséklés is attól, hogy én nem tudom, hiszen ez olyan kérdések az iparűzési adó kezelés, amiről feltétlenül nekem nem kell tudnom a dologban, de azért azt gyanítom, hogy a mérséklés és a befizetés az két dolog külön válik, hogy milyen a várakozásom a 20-as év szempontjából, és ezzel hogyan kalibrálok, és reszkírozok-e, ahogyan mondta a polgármester úr, az egy része, a másik pedig a mérséklés, illetve a részletfizetés az egy másik része a történetnek, de ha holnapra ígérem, hogy így számokkal tudok jönni. Köszönöm.
Erdős Évának adnám meg a szó.
Köszönöm szépen, csak az iparűzési adóval kapcsolatban szeretnék egy kicsit pontosítani. Tehát ugye a vállalkozóknak lehetősége volt arra, hogy ebben az évben később adják be a bevallásukat. Tehát akik még nem adták le ezt a bevallást, ott az adóhatóság a 2018-as árbevétel alapján állapítja majd meg az iparűzési adót, ami, hogyha azt nézem, hogy mondjuk fejlődő vállalkozások voltak, az kevesebb, mint a 2019-es, illetőleg ugye ezzel kapcsolatban adhatnak be mérséklési kérelmet. Tehát én biztos vagyok abban, hogy ezek az adatok rendelkezésre állnak, hogy ki mit kért, és mi alapján, hogy veti ki az adóigazgatóság rájuk majd ezt az iparűzési adót. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen, de ez az én gondolatom, csak reális szám lehet. A pontosítás az, azt gondolom, hogy szükséges hozzá, de ezt a főpolgármester helyettes úr meg is adta. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel holnapra rendben leszünk. Köszönöm.
Köszönöm. Akkor ez csak egy komment volt. Az iparűzési adóhoz tényleg azt kérném, hogy ez egy viszonylag faktumbeli dolog, mint úgy tudom, hogy az adó főosztály meglehetősen, ahogy mondjam, akkurátusan szokott bejárni ebben az ügyben. Ez a utóbbi évek adóbevételeinek alakulásán elég jól emérhető volt. Úgyhogy ha megkérhetjük főpolgármester helyettes urat, hogy ebbe az új helyzetben, hogy az új szabályozás és a pandémiának ezek a lejelentett adatai, ezek kicsit részletesebben megtudjuk, hogy ez hogy is néz ki, de nyilván elhisszük a számokat, mert ez egy hitvita, úgyis egy várható számról beszélünk, hogy mennyi lesz év végén. Én annyit kérdeznék, hogy nekem egy dolog nem teljesen világos, ugye a cím alapján ugye a februári zárulási rendeletünkről, vagy melyiknek a módosításáról beszélünk. Van-e itt olyan táblázat, és lehet, hogy valamelyik a sok közül az, amelyik azt mutatja meg, hogy amit akkor zároltunk, akkor azok közül mit szabadítunk föl, és mit nem. Mert itt most van egy táblázat, ami kiválóan elszámol, de úgy látom, hogy mintha ez egy kicsit máshogy struktúrában lenne. Ebben inkább segítséget szeretnék kérni.
Ez fontos kérdés, hogy ez nem a zárulási rendeletnek a módosítása, hiszen a zárulás az október 15-ével megszűnt, hiszen azt tette lehetővé. Ez arról szól, mert ugye a zárulás az még önmagában nem törli el a feladatot a költségvetésből. Itt arról rendelkezünk, és ebbe ahogy jeleztem is az 56, tehát 57 milliárd forintnak, 30 milliárd forint, ami a zárulással valamilyen módon kapcsolatban lévő forrásról van szó. Tehát nem, ez fontos rögzíteni, ez nem a zárulási rendelet módos, ez a költségvetésből kivezetjük ezeket az összegeket. A másik, hogy a ilyen táblázat nincsen, de nyilván tudok segíteni ezzel azzal a közlönnyel, amiben ezt tartalmazza a dolgot, hogy miket zároltunk. Ezek között például volt, hiszen tudtuk, hogy a Lánchídra közbeszerzés nem fut végig, ezért az október 17-ét lehetett zárolni, de nyilván miután most közbeszerzés remélhetőleg lassan a vége felé járunk, ezért ez az összeget nem tartalmazza az elvonás, hiszen akkor nem lenne fedezete annak a közbeszerzési eljárásnak. Illetve nyilván itt is vannak olyan tételek, mint például a Blaha-Lujza tér rekonstrukciója, amely benne volt a zárolás részében a májusi döntésnek. Most természetesen kiengedjük, hiszen az FKT-n megállapodtunk arról a menetrendről és műszaki tartalomról, ami a kormánynak is elfogadható, és amivel jövő év végig fel lehet használni ezt a támogatási forrást, amihez hozzá kell raknunk a fővárosi önkormányzatnak a forrásait. Tehát, hogy ha azt keresi bizottsági elnök úr, hogy a mellékletek között talál egy régi zárulási táblát, akkor ilyen az emlékeim szerint nincsen, de azért sincsen, mert a kettő között az más költségvetés technikai eszközről beszélünk, hiszen ez egy végleges feladat elhagyást jelent, de természetesen tudok ebbe segíteni ennek az átküldésében.
Ja, köszönöm szépen, hát egy elnézést, itt magamhoz ragadom a szót, nekem is lenne egy-két kérdés, ami ugye részben kötődik már a korábbi beszélgetésekhez. Egy költségvetést sokféle struktúrában lehet prezentálni, sőt azt kell, hogy mondja, hogy mindenféle struktúrában nem lehet prezentálni, mert ennek a száma végtelen lenne, tehát ez is kérdésként tettem föl, lehet ide viszonyítani, úgy viszonyítani. Akkor itt úgy tekintsük ezt a támlázatot, hogy kvázi áttekinti a korábbi költségvetési helyzetet, és korrigálja, kicsit független a zárulásitól, ami nyilvánvalóan szoros logikai összefüggésbe kell, hogy legyen, hiszen a zárolt tételek azok, amit biztosan nem költöttünk el, legalábbis október 15-ig. Akkor, ha szabad kérdezni, viszont az osztalékbevételekhez én visszamennék, mert ennek a logikának alapján akkor én kénytelen vagyok a hatos számú táblázat alapján dolgozni, és a nagyobb tételeket kiemelni, ha jól vettem észre, főpolgármester helyettes úr is, mintha ezt a logikát követte volna. És az osztalékbevételeknél megállnék, mert az is egy 1 milliárd fölötti tétel. Ezt valaki meg tudná világítani, mert én egy kicsit zavarba vagyok, mert az én emlékeim alól szólnak, hogy ugye a főtávnak volt korábbi osztalékfizetési kötelezettsége, a BGH-nak, és hát a Csapinak standarden szokott lenni, ez a három nagyobb cégünk, ami osztalékot szokott befizetni. És ezek közül emlékeim szerint, mint hogyha itt a főtávnál, meg a BGH-nál még 2018-as osztalékbefizetésről is beszéltünk, hiszen kaptak arra halasztást, kértek és kaptak halasztást, hogy ne 2019-ben fizessék be. Hogyha erre van információ, akkor köszönettel veszem, ha nem, akkor kérném, hogy ezt nézzük meg, mert ez azt jelenti, hogy korábbi akár több év tartalékát is most felhasználják a cégek annak érdekében, hogy hát ne legyen veszteséges, hiszen ez mind eredménytartalékban kell, hogy legyen. Feltételezem. Nem tudom, hogyha erre tudunk majd választ kapni, megköszönöm, ha nem, akkor majd utólag megbeszéljük.
Szerintem azt ígérem, hogy körülbelül azt sejtem, hogy fél óra múlva találkozni fogunk a Költségvetési Bizottságon, és akkor megmondom, hogy arra a számok. Fejből nem emlékszem, igen, BGH-ra biztosan emlékszem, hogy egy nagyobb tétel is. Ebben lehet, hogy volt egy halasztott osztalékbefizetésnek a
BGH-nál és a főtámnál is 500 milliós tételkre emlékszem, de tiszteletekre, hogy ez csak homályos emlékek, igen. Hogyha a Költségvetési Bizottságon ezt meg lehet egy tudni, azt
tökéletes. 3-4 óra múlva ezt szerintem folytatni tudjuk. Ezt.
Köszönöm, akkor ez lett, akkor ha szabad mennék tovább, akkor ha jól értem, akkor a következő oldal 30 milliárd az, amit viszont törlünk, aminek a jelentős része az árulásban benne volt emlékeim szerint, de most minden tételt nem látok hiszen. És akkor ugye van még két tétel, kisebb tétel a cégeknél és a hivatali informatikánál, és egy milliárdos tétel a hivatalnál, és így áll össze az a tétel, aminek az ellensúlyozására szól a 23 milliárd. És a kérdésem az lenne, hogy ugye ez egy 10 és 13 milliárdból áll, hogy ezt főpolgármester helyettes úr említette, Ez az EIB hitel az azt jelenteni, hogy az eredeti költségvetésben tervezetnél 10 milliárd forinttal több hitelt hívunk le, és csak ezt jelenteti, jól értem-e?
Arról szól, hogy átstruktúráljuk az EIB hitelt, ugye ez egy 50-50%-os refinanszírozású volt a hitel, hogyha emlékeznek, tehát azt jelentette, hogy az EIB 50%-kal egészített ki minden saját forrást, a saját forrásat a kormányzati, EU-s, illetve önkormányzati saját forrást kell érteni. Tavasszal elkezdődtek a tárgyalások az EIB-vel, amelyek arra vezetnek, nem csak egyébként a főváros esetében, hanem talán minden EIB finanszírozott projekt esetében, szinte minden projektelemnél 90-10%-os finanszírozási arány kerül át, ezért újra alokáltuk a hitelkeretet. Az árfolyam nyeresség hatására, most ez csúnya szó ebben az esetben, de nyertünk forrásokat, mert ugye ugyan forintban van nyilván tartva a hitel, de...
Ez egy euró alapú hitel.
Euró alapú, de nem euróba kell visszafizetni, miért még valaki meg ilyen nagy, akkor most nőtt a... Tehát, hogy forintban van nyilván tartva ez a
hitel. Hát, mert úgy hívtuk Limán, bocsánat, igen, és gondolom, ugye ezt a gyakorlatot folytatják.
Így van, csak hogy ez ilyen, nehogy ijedelmet okozzon, hogy akkor a romló forint árfolyam az azonnal ez problémát jelent. Tehát ezen lett lehetőségünk, hogy újra alokáljuk a hitelkeretet. Egyedül, ahogy jeleztem, az út építéseknél maradt meg az EIB-nél az 50-50%-os finanszírozási arány. Összes többinél 90-10.
Tehát azt jelenti, hogy 10% önrésszel is.
Hát ez a 10% önrész az vagy EU-s, vagy kormány, vagy főváros. Tehát hogy ez így. De nem csak, nem csak mi voltunk ilyen ügyesek tárgyalópartnak, ezt az EIB mindenkinek biztosítja, még a magyar államnak is az EIB hiteleik esetében, és ez ad lehetőséget arra, hogy akkor ezzel könnyítsük a 2020-as tisztenítát, tudtuk, realokáltunk, és ezzel felszabadult saját forrásunkkal.
Ha jól értem, akkor szabad, nem tudom,
és ez bocsánat, és még egy dolog, hogy ebben, ha javítsam ki, elnök urat, vagy tisztázzuk, nem ennek az ellensúlyozására van a 23 milliárd, tehát ez úgy tevődik össze, hogy van egyszer 57 milliárd, úgy mondjam, bevételi probléma, ehhez, ennek az ellensúlyozására van a 30 milliárd zárulásból törlendő, van a, most fejből mondom, kb. 2,3 a közszolgáltatási szerződésekből, 1,4 a főpolgármesteri hivatal feladatai dolog. Tessék?
Nagyságrendileg.
De a plusz a informatikai beruházások az előző oldal alján, az 200 valamennyi, tehát
1,4
plusz a 10 milliárd EIB, plusz a 13 milliárd későbbi éveknek az előrehozat. Ha ezeket összeadjuk, akkor kijön az ellensúlyozása a dolognak. Tehát nem a 23 súlyozza ellen a többit, hanem így jön ki a matematikai képlet.
Értem, de a nulla úgy jön ki, hogy van egy pluszos, meg egy mínuszos. Tehát ne menjünk bele, mert ez megint technikai kérdés, hogy prezentáljuk a költségvetést. A egyensúlyi tud kijönni, maradjunk ennyiben, és így felelünk meg a törvényi előírásoknak. Ez mégis csak azért valahogy azt jelenti, hogy valahonnan forrásokat kell bevonni, ha többletkiadásunk van. Akkor, ha jól értem, és ez nekem új, én nem tudtam, hogy sikerült, ez volt a közgyűlés előtt ez az EIB-s szerződésmódosítás, mert én erre nem emlékszem. Az EIB-vel ugye kétfajta szerződésmódosításra volt szükségünk. Az egyik az, hogy ugye mi előkészítettük, és én úgy tudom, hogy az új vezetés perfektuálta azt, hogy egy évvel ki lehetett tolni a hitellehívást, és emiatt nem 2019 végéig, hanem 2020 végéig lehet elhívni, és akkor ezek szerint volt egy módosítás, ahol a finanszírozási arány megváltozott. Nem tudom, hogy ez volt-e közgyűlés előtt, mert nekem nem ismert, és egy nagyon fontos információ, amit most hallottunk.
Még nem volt, mert nem így került még a leírásra. Nem tudom őszintén, szóval most ebben zavarban vagyok, hogy kell ehhez közgyűlési döntés, hiszen a keretösszegét nem módosítja. A szerződés módosítás, hogy milyen szintű felhatalmazás, ezt nem tudom, de aláírásra nem került. Kitárgyalás alatt van az EIB-vel, és nagyon remélem, hogy hetek alatt megérkezik minden finanszírozathoz, nem csak hozzánk az a módosítás, amit a pandémiára való tekintettel van. És egyébként ez tartalmaz szintén a pandémiára való tekintettel még egy módosítást, hogy nem 23-ig, hanem 25-ig kell befejezni ezeket a beruházásokat, hiszen mindenhol csúszás van a dologban, ezeket is érvényesítik. Szintén nem mi voltunk jó tárgyalók ebben, hanem a EIB-nek volt egy ilyen általános könnyítése a rendszer szempontjából. De a szerződés az még konkrétan nem került aláírásra, de már a perfektuálás végén járunk. Azt nem tudom, ezt meg kell néznem, hogy ez közgyűlési hatásköre abból a szempontból, hogy a keret módosítása nélkül a belső tartalmat érintő, de ezt, erre most nem szeretnék válaszolni véglegesen.
Jó, köszönöm. Én úgy gondolnám, hogy ez a szerződésnek egyik fontos paraméter, hogy milyen finanszírozási arány van benne, de mindegy, megnézi főpolgármester helyettes úr, és esetleg a Költségvetési Bizottságon ezt is lehet jelezni. Ha jól értem, ez azt jelenti, hogy a szerződés nem perfektuálódott, a közelében várható, és minthogy itt idei költségvetésről beszélünk, feltételezhető, hogy ez a szerződés még hamarosan egy hónapon belül aláírásra kerül, következésképpen ebben az évben. Ugyanazok a projektekre, amikre eddig hitelt felvettünk, egy nagyobb százalékos hitelt lehet fölvenni, nem? Nem erről van szó? Ezt most szeretném értelmezni világosan, mert az, hogy 10% helyett 90%-ot lehet lehinni egy adott, vagy 50% helyett 90%-et lehet lehinni egy projektről, az, akkor ezzel kétféleképpen lehet gazdálkodni, a többlet 10 milliárddal, vagy új projekteket veszünk be, és azokat is 50%-ba finanszíroztatjuk, vagy pedig az eddig már jelzett projekteknél a lehívási arányt 50-ről 90-re növeljük. És a kérdésem arra vonatkozik, hogy itt inkább melyikről van szó. Nem tudom, hogy ez akar-e, nem?
Nem
Euróban tartjuk nyilván. Nem, a hitel, szabad segítenem, mert ezt még, hogy ez úgy van, hogy egy olyan hitelszerződést kötöttünk, ahol dönthetünk a lehívás pillanatában, hogy milyen devizanemben hívjuk le, és nyilvánvalóan ezt gondolom az új vezetés, mint a régi, ugyanígy mérlegeli, hogy abban az adott esetben a deviza árfolyam kockázat nagyobb be, vagy pedig az a többletköltség, amit azzal kell vállalni, hogy nyilván ezt az árfolyamot, kockázatot kezeljük. Már mi is értelmszerűen inkább forintba hívtuk le, és úgy tűnik, hogy az újváros vezetés ugyanezt a gyakorlatot kívánja folytatni, és erre a hitelszerződés lehetőséget ad, hogy dönthetünk a lehívás pillanatában. Nem tudom, hogy ez, és elnézést, hogy...
Ez fontos. Az EIB ugye ez egy hitelkeret, tehát azt nem tudjuk túllépni a dologba. Tehát abban igazad van, elnök úr, hogy, és közben megértettem a kérdésének a lényegét, tehát hogyha egy projekt, amire azt mondja az EIB, hogy ő elvileg lehetőséget lát arra, hogy ő ezt 90%-ban finanszírozza, és szükség is van ekkora finanszírozásra, mert mondjuk nincsen mögötte akkora EU-s támogatás, kormányzati forrás, egyéb bármilyen, akkor ugye érdemes azt a 90%-ot igénybe venni. Ettől még nem lépjük túl a teljes keretet, tehát ezt nem lehet túllépni ebbe a törvénybe, akkor ezt lehet, hogy félreértettem.
Akkor elmondom még ezt az én kérdésemet. Mint hogy úgy látom, hogy új beruházások nem nagyon indulnak érthető okokból, tehát ezt nem kritikaként, témegállapításként mondtam. Viszont korábban is a Fágos Feltés hívott le EIB hitel projektekre, ahol olyan projektre is el lehet hívni ma a hitel, amelyik még nem fejeződött be, hanem menet közben vagyunk, vagy akár korábban elvégzett munkákat is el lehet számolni bizonyos esetben. És a kérdésem az, hogy ez most ez a plusz 10 milliárd, ez inkább abból adódik-e, hogy újabb projekteket jelentettünk le az EIB-nek, és ezekre hívjuk le az EIB finanszírozást, vagy pedig a korábban már lejelentett és elfogadott projekteknél, amelyiknek eddig 50% volt a felső határ, amit hitelből leírhattunk, ezzel az új lehetőség, hogy 90%-kal megnövelhető, ezeknél a már folyamatban lévő és már a EIB-vel leegyeztetett projekteknél megemeljük a 50%-ról 90%-ra az EIB hitelt, és akkor ezáltal is egyébként a számok alapján kijön ez a plusz 10 milliárd, tehát ez egy lehetséges alternatíva. Nem tudom, mi az igazság.
Megértettem a kérdést most, bocsánat.
Köszönöm. Jó, elnézést, hosszan mondtam csak.
Igen, arról van szó, hogy folyamatosan nyilván az előző városvezetés is évről évre realokálta a hitelt, mert megnézte, hogy mely projekteknek hogy áll a pénzügyi teljesítés, megvalósítható, nem valósítható meg, ekkora mértékben valósítható-e meg. Nyilván elvégeztük ezt a realokációt, amit tudtunk, átcsoportosítottunk 90-10-es arányban, megnéztük, hogy mekkora egyéb forrás áll rendelkezésre, hogy akkor esetleg kell-e 10% saját forrás, tehát most a klasszik, effektív fővárosi önkormányzati cash, és ebbe új projektelem 2020 eleje óta egyetlen egy került bele a Haller Delta, nem így mondjuk pesti fonódó villamos, tehát valójában a Haller Deltának a rekonstrukciója, hiszen ez ebből valósult meg. Való igaz, hogy a pandémia, válság, gazdasági válság, ez nem teszi lehetővé, hogy nagyon ugráljunk új projektekkel, hiszen akkor ez furcsán is néznek ki, hogy egyszerre fejleszt a város, miközben elmondjuk itt, hogy 60 milliárdot vagy 69 milliárdot át kell pakolnunk ahhoz, hogy egyensúlyban legyünk, tehát a kettő az nyilván nem tudna egyszerre igaz lenni. Ezért ennek az EIB projektlista realokációja 90-10-es aránynak a átszámolásából tud összejönni ez a, ez a lehetőség. Egyébként ez jelenti a későbbi években is egyfajta tehercsökkenést, hogy azoknál a projekteknél, amelyeket be akarunk fejezni, és EIB-ből akarjuk befejezni, ott kisebb önrészt kell hozzáraknunk a dologhoz, miközben a kereten belül kell maradnunk természetesen.
Most csak egy fejszámolást végzek, elnézést, ezért bambultam el egy kicsit. Ugye ez az általunk korábban nem ismert, és köszönjük főpolgármester helyettes úr által jelzett várható szerződésmódosítás, ugye azt jelenti, hogy a fővárosnak van durván 100 milliárd forintos, mert ugye ez euróban van definiálva, és most az árfolyam miatt egy kicsit 100 milliárd fölé emelkedett hitelkerete. Ahhoz, hogy ezt lehívhassa és felhasználhassa mindez ideig, akár máig, vagy még egy hónapig, szintén 100 milliárdot kellett hozzáadni a fővárosnak, hogy az 50-50%-os arány meglegyen. A jövőben a városvezetés, hál' Istennek, Budapest abban a helyzetbe kerül, hogy elég 90-10 arányba, tehát durván 12 milliárdot hozzátennie ahhoz, hogy a 100 milliárdot le tudja hívni. Ez konkrétan, ha jól értem, ezt jelenti. Ami egy 80 milliárdos vagy 80 valahány milliárdos likviditási, hogy mondjam, ebben a mai helyzetben bőséget mondanék, normál esetben ma ez a bőség szó rosszul hangzik, hanem többlet lehetőséget jelent a főváros számára. Ha jól értem. Ez csak egy komment volt.
Azért válaszolhatok a kommentet?
Hogyne, persze, természetesen.
Ugye ez elvileg papíron így jól hangzik, mert hogy akkor ezt most írasztalom el, kiszámoltuk, hogy akkor találtunk 80 milliárdot, a valóság azért nem ez. Tehát, hogy megnézzük a 19-es költségvetési tervet, akkor az előző városvezetés sem tudta úgy összerakni a számokat, és nem kritizálva őket, hanem látva a
költségvetési
helyzetét. Mm-hmm. Most lett díszpolgára az előző főpolgármester, hogy tehetném meg, hogy
igen, most már késő.
Másnap kritikát fogalmazok meg ebbe az ügybe, de most én tényleg nem az a szándékkal mondom ezt, hogy kritizáljam a 19-es költségvetést. Kritizálni abban a szempontból kritizálom, hogy a forrás szerkezete a központi költségvetésnek olyat biztosítta az önkormányzatok számára, és lehet, hogy innentől persze ez megint egy hitvita, amely nagyon zárt pályát teremt meg egy ilyen nagy városnak. Nem találtunk 80 milliárdot, találtunk forrásokat, amelyeket át tudunk hozni, ez vitathatatlan, de azért azt is látni kell, hogy 2021-22-re a mi számításaink szerint 150 milliárd esik ki az alappályához képest a rendszerből. Tehát, hogy ezt kell valahogy bepótolnunk ahhoz, hogy a működési szempontból bírjuk az egyensúlyát teremteni ennek az egész környezetnek. Nyilván az EIB nélkül ez borzasztóan nehéz lenne, hogyha ezt kellene csinálni. Tehát az EIB Covid könnyítés nélkül borzasztó nehéz lenne. Nem is akarom ezt állítani, hogy ez nem egy segítség a főváros számára, de ez nem azt jelenti, hogy akkor van most szabad 80 milliárd forint a számlán, de megint nem akarom ezt a vitát kinyitni, amit talán a szeptemberi közgyűlésen volt.
Én külön kommentként tettem,
köszönöm.
És nem pedig...
Akkor nem válaszoltam.
Jó, oké. Köszönöm szépen, csak egy fejszámolás eredménye volt, ami egy improvizált számítás, úgyhogy nem kívántam ezzel vitát generálni, és határozatot sem kívánok hozatni erről. Úgyhogy térjünk vissza az eredeti napi rendünkre. Köszönjük szépen az információkat, amit megkaptunk. Ugye arról határozunk, hogy ezt a rendelettervezetet előterjesztés a közgyűlés tárgyalásra méltónak tartjuk-e. Aki egyetért, az is szavazzon, aki nem, az is. Szavazzon, kérem. De akkor egyhangú szavazatokat nem adtuk. Köszönjük szépen a kontribúciót, és ugye újfent megemlítjük, hogy a 10 óráson esetleg a hiányzó információkat még megkaphatjuk,
minden
ha sikerül.
Ezt
ezért el is búcsúzunk. Köszönjük szépen. Egyebek napirendi pont van. Mint az egyebekben egyet már mondtunk, új bizottsági tagunk bemutatását, de előre hoztuk udvariassági okokból. Van-e más javaslat az egyebekre? Én ilyet nem látok, nekem magamnak sincs, úgyhogy akkor köszönöm a részvételt, a bizottságülést lezárom.
már nyomják a könyvet, úgyhogy a következő alkalommal már kezdődik meg a megmutatni egyébként, minden nap között alkalommal megmutatok a számítőket, de tudok, hogy ez nem jelenti.